Sziasztok! A mai kávészünet epizódban egy szerintem nagyon fontos kérdésről szeretnék beszélni veletek, ez pedig nem más, mint az a kérdés, hogy mikor jön el az a pillanat egy vállalkozó számára, amikor már a saját idejére máshogy kell tekintsen, és nem úgy, mint befektethető erőforrásra, nem úgy, mint szabadon befektethető erőforrásra. És mikortól kell már ehelyett értékként tekinteni a saját idejére egy vállalkozónak? Mert ugye a legnagyobb csapda az, hogy az én időm vállalkozóként az mennyi? Hát végtelen. Mert amire szüksége van a cégemnek, arra van időm, mert kell, hogy legyen. Viszont ez szerintem korán sem igaz, nagyon komoly következményei lehetnek annak, hogyha ezt így kezeljük. Mind emberi kapcsolatok, mind egészségügyi téren komoly áldozatokat kellhet meghozni. Viszont amiről beszélni fogunk ma, az az, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni ahhoz, amikor a saját időmet bocsájtom áruba, és mik azok az eszközök vagy opciók, amiket érdemes igénybe venni, amikor mérlegre teszed, hogy a befektetett pénz, vagy a saját időd a fontos, illetve hogy ezeket milyen arányban akarod megosztani. Na de vágjunk is bele!
Ez itt a Kávészünet Podcast. Ha érdekel a marketing, vagy csak szeretnél hatékonyabb lenni a munkádban, illetve otthon,
vagy mindkettő,
akkor itt a helyed. Jó szórakozást kívánunk!
No de akkor, kezdjünk is bele. Vállalkozóként, hogyha saját üzletet építesz, akkor ez egy rendkívül fontos pillanata lesz az életednek, amikor eljutsz arra a pontra, hogy a saját időd véges lesz. Nem lesz időd mindenre, amit szeretnél megcsinálni, és többet akarsz tenni, mint amennyire lehetőséged van. Ez a pillanat, ha bekövetkezik, ez egyrészt szerintem egy remek dolog, mert ez azt jelenti, hogy nő a biznisz, és fejlődik a vállalkozásod. Akár céged van, akár egyéni vállalkozó vagy, ezen a ponton teljesen mindegy, és ez valahol azért egy cél, nem? Másrészt ez az a pillanat, amikor komolyabban magadba is kell majd szállni, mert meg kell hozni több fontos, komoly döntést, mert ez az az állapot, ami viszont nem fenntartható hosszú távon. Én is jártam ezen az úton, és voltak belőle komolyabb problémáim, túlhajtottam magam, beteg is lettem, hát erről tudnának itthon mesélni. Úgyhogy amikor ez a pillanat eljön, akkor mindenkinek magába kell olyan szinten szállnia, hogy meghozzon egy olyan döntést, hogy a három út közül, amit mindjárt elmondok, melyik felé szeretne tendálni. Egy lehetőség az, hogy fékezelés megtartasz egy olyan mennyiségű munkát vagy ügyfelet, amit még le tudsz kezelni hosszú távon is, úgyhogy nem égsz ki bele, és élvezed, és megvan másra is az a minőségi időd, amire szánni kell időt. Vagy egy másik lehetőség, hogy veszek fel új kollégákat, ez legyen alkalmazott vagy alvállalkozó, akikkel bővítem a csapatomat. Így több munkát tudunk elvállalni már együtt, ezzel persze új teendőket is a nyakunkba fogunk venni, vagy elkezdem a saját időmet úgy értékelni és újra értékelni, hogy máshogy tekintek rá, és ennek a fényében kezdek el bizonyos feladatokat kiszervezni, ami nem feltétlenül kell, hogy ügyfelekhez kapcsolódjon, hanem akár bármi máshoz is. És ez az a három kérdés, amit most szeretnék egy kicsit jobban kibontani majd. Egyébként erre az utolsóra a legjobb példa a piacon most a Tim Ferriss féle 4 órás munkahét című könyv. Ő ezt egy picit eléggé kimaxolt. De az irány az ez. Tehát ahogy ő tekinti a saját idejét, az például egy teljesen jó példa arra, hogy hogyan lehet másképp kezelni a saját időnket. Az, hogy melyik út a jó, és melyiknél milyen szempontokat kell figyelembe venni, az egyrészt objektív, másrészt szubjektív. Az, hogy hogyan éltem meg én ezt a folyamatot, és hogy mikor kerültem először vele szembe, az pedig nekem volt egy nagyon-nagyon érdekes tanulság, mert viszonylag hamar kellett szerencsére ezzel szembenéznünk, ami valahol szerencse is, mert nagyon jó ügyfélparkkal tudtunk mi például ebbe az egészbe belekezdeni. Másrészt pedig rengeteg munka van mögötte, hogy az ügyfélpark az ilyen tempóba tudott annó növekedni. Tehát, hogy van benne szerencse is, meg rengeteg munka. Na de nézzük a három kérdést, hogy melyiknél mi az a szempont, ami szerintem rendkívül fontos tud lenni, és ez alapján nekem segített annó értékelni, hogy melyik irányba szeretnék én menni. Az, hogyha fékezek és kontrollálom az ügyfélmennyiséget, az jó, mert egy kiszámítható havi munkamennyiséget tudok beállítani saját magamnak. Ráadásul, hogyha olyan típusú munkát végzek, ami mondjuk hosszú távú tanácsadás, vagy rendszeres oktatás, vagy egy nagyobb cégnek folyamatos szolgáltatás, akkor egy viszonylag stabilizált ügyfélkör tudok kiépíteni. Ami jó, mert nyugis, mert fix emberekkel, fix csapattal, fix témában dolgozok, tök kiszámítható lesz. Másrészt, hogyha ezt meg tudom tenni, akkor nincs bennem, vagy felém kényszer, hogy folyamatosan keressem az új lehetőségeket, és hajtsam az új ügyfeleket, és az új tendereket, és az új projekteket, és mindig-mindig újat. Mert van egy olyan fix ügyfélköröm, akikkel én boldogan el vagyok. Ez a felállás, ez egy rendkívül nyugodt élethelyzetet vázol föl, ami mindenképpen érték, és mindenképpen egy jó dolog tud lenni. De mivel minden élemnek két oldala van, ezért mindegyik kérdésnél igyekszem pro-kontra megnézni, hogy mik vannak az adott kérdéshez kapcsolódóan. Tehát ezek a jók szerintem akkor, hogyha felülről korlátozom azt, hogy mennyi munkát szeretnék én végezni. Ha viszont felülről korlátozom a munkámat, akkor a saját növekedésemet is ugye korlátok közé szabom, ami szerintem alapvetően nem jó. Tehát, hogyha a piac úgy kívánná, hogy az, amit én adok, az legyen több helyen, akkor arra igény van. Azt szerintem nem feltétlenül egy jó megoldás, hogyha egy olyan dolgot, amit szeretne a piac megvenni, azt én erővel korlátozom, és hogyha sikeres vagyok valamiben, akkor miért húznék magam elé gátakat? Nekem ez egy kicsit ilyen kontraproduktív. Plusz, hogyha valahol borul a rendszer, akkor sokkal hamarabb lesz gond belőle, mert egy kiszámított ügyfélbázissal dolgozol, amiből ha bárki kiesik, akkor az egy komolyabb probléma lavinát tud elindítani magával, mert nincs akkora pool feltétlenül, ami azonnal pótolná a hiányt. Szerintem ez a fékezett kontrollált ügyfél mennyiség alapvetően talán egy kicsit kevésbé jövőbe mutató megoldás. Időlegesen teljesen jól ki tudja szolgálni azt, amire szükségünk van, de egyébként idővel erről én mindenképpen váltanék, hogyha például lefelé tendálok első körben. A második lehetőség, ha fölveszek kollégákat, és elkezdek úgymond szervezetet építeni. Ez azért jó, mert ami az első esetben egy felülről korlát, az itt nincs. Itt gyakorlatilag a határa csillagos ég, hogy mennyi munkát tudok elvállalni, hogy mennyi ügyfelet tudok kezelni, hogy mennyi projektet tudok végigvinni. Itt a csapattól függ, hogy mekkora csapatot tudunk összehozni. Plusz, hogyha új embereket szerzek a csapatba, akkor nem csak új embereket szerzek, akik ugyanazt tudják csinálni, amit én csinálok, hanem új kompetenciákat is tudok bevonni, ami színesíti a szolgáltatási portfóliót is, és mást is tudok adni akár a már meglévő ügyfélkörnek, mert egy olyan ember kerül be a csapatba, aki valami pluszt tud az én munkám mellé tenni. Azonos szolgáltatási portfólió mellett is egyébként érdemes nagyobb csapatban gondolkozni, mert hogyha ugyanarról a témáról többféle személyiség gondolkodik egyszerre, abból mindig jó dolog fog kisülni. Erre szerintem egyébként egy tök jó példa a hazai GTD tréner csapat. Mindannyian GTD-t oktatunk, de a lehető legváltozatosabb személyiségtípusokkal rendelkezünk, és amikor mint trénerek összeülünk megbeszélni, például a tavalyi év az egy ilyen elég fontos év volt, hogy hogyan fogjuk transformálni azt a tréning csomagot, amit egyébként alapvetően mondjuk offline tréningekre találtak ki, akkor azt három vagy négy különálló gondolkodással sokkal jobban át tudtuk ültetni az online szférába, onlineba, mint hogyha csak egy valakinek ült volna és kitalálja a tutit. Imádok a srácokkal együtt gondolkozni, mindenki pontosan annyira produktív, amennyire éppen szükség van. Viszont ha ötletelésről van szó, akkor nincs határ. És ez például egy haszon amellett, hogyha az egy irányba gondolkodók összedolgoznak, és nem csak a kompetencia bővítés miatt akarok mondjuk adott esetben új kollégát fölvenni. Plusz, hogyha azonos portfóliót kezel a csapaton belül több ember, akkor mindenképpen egy nagyon fontos és kiemelendő előny, hogy ha bármi van, bármi probléma, betegség, Szabi nem elérhető, tényleg bármi, akkor mindig van a csapatban olyan, aki komplementet be tud ugrani és tudja helyettesíteni, tehát a szolgáltatás folytonossága sokkal inkább elérhető egy csapattal. Viszont miért nem jó, hogyha új kollégákat veszek föl és csapatot építek, meg szervezetet építek fel? Egy bizonyos pont után elérünk arra a szintre, amikor már olyan dolgokat is el kell engedjek, amiket alapvetően szeretek csinálni. Nálunk nincs például account management a cégben. Igyekszünk mindenkivel mi beszélni személyesen, pontosan azért, hogy meglegyen az a direkt kapcsolat, hogy adott problémára azonnal tudjunk választ adni, tudjunk együtt gondolkozni, ötletelni, és úgy felvenni egy projektet, hogy ott az adott megbeszélésen akár már módosítjuk is az előzetes terveket. De ha mondjuk olyan méretű ügyfélportfóliónk lenne, ahol már az kihívás, hogy ezt az egyet meg tudjuk tenni, akkor olyan dolgot is el kell engedni, amit nem szeretnék. Plusz, ha van csapat, ha van szervezet, ha van cég, több munkavállalóval vagy alvállalkozóval, az sok adminisztratív feladattal is jár. Legyen az bérszámfejtés, vagy alvállalkozónál a havi elszámolás kérdése, így a szimpla munka során, akár ha csak más nem is gondolok, nyomon követni azt, hogy ki mennyit dolgozott, ki mivel dolgozott, hogyan státuszolunk, vagy szimplán csak önmagában az, hogy megbeszéléseket kell tartani csapaton belül, az idő és erőforrás ugyanúgy. Más típusú idő és erőforrás, mint amit eddig használtam föl, de ez egy dolog, amit mostantól el kell látni. Külön pontba szedném azt, hogy ha van csapat, akkor a csapatépítéssel és a csapatkohéziónak az erősítésével mindenképpen kell foglalkozni, mert különben nem csapatról beszélünk. Nem várható el például senkitől sem az, hogy annyira legyen odaadó a saját üzletem iránt, mint amennyire én vagyok. Nem lenne fair. Tehát ez az én cégem, amiben nekem kollégáim vagy alkalmazottaim és alvállalkozóim vannak, az egy dolog. De a cég maga az akkor is az enyém marad, tehát nem várhatom el ugyanazt a lojalitást. Lojalitást elvárhatok, de egy bizonyos szintig. Ha úgy hozza az alkalmazottaknak vagy az alvállalkozó partnereknek az élet, hogy másfelé terelődik az ő gondolkodásuk, akkor kiléphetnek, elmehetnek máshova dolgozni, akármilyen okból. Erre fel kell készülni, ezt nyilván meg lehet eszközökkel nem akadályozni, hanem tehetek ellene, hogy ne akarjanak, de lényegében ezzel számolnom kell. Ez a felállás tehát alapvetően egy teljesen új működési és gondolkodási forma, ahhoz képest, ahonnan mondjuk elindulsz, teszem azt egyéni vállalkozóként. Ezt már nem is nagyon lehet egyébként egyéni vállalkozói formátumban művelni, bár egy bizonyos szintig lehet, de szerintem nem éri meg. Maga a mindset lesz teljesen más, ami szerintem fontos, hogy ha valaki eldönti, hogy céget szeretne építeni, akkor nem feltétlenül azt képzeljük el, hogy mindenkinek az a cél, hogy egy több száz fős óriás vállalatot akarjon fölépíteni. Teljesen jó cél az, hogyha én azt mondom, hogy egy kis céget akarok egy 5-10-20 fős csapattal, amivel már rettenetesen nagy mennyiségű munkát tudunk együtt elvégezni, mert egy 10-20 fős csapat az brutális mennyiségű dolgot tud csinálni. Nagyon nagy dolgokat tud letenni az asztalra, és ez már önmagában egy tökéletes felállás. Nem kell túldimenzionálni ezt a dolgot, kis céggel is nagyon sok munka van, és kis cég is lehet nagyon-nagyon sikeres. De ez egy mindenképpen egy másik irány, mint hogyha én azt mondom, hogy freelancer maradok és egyedül dolgozom. A harmadik lehetőség mind a kettőnél értelmezhető, és attól teljesen különálló gondolatmenet. Kiszervezek dolgokat, de nem a munkát feltétlenül, hanem akármit is. Például az adminisztrációt. Kiszervezek olyan dolgokat, amiket nem akarok csinálni, és azt kalkulálom, hogy ezzel mit nyerek, és ezzel mit vesztek. Ez azért jó, mert ha nem is korlátlan mértékben, de újra tudok saját magamnak időt teremteni, amiről el tudom dönteni, hogy most azt visszaforgatom munkába, vagy végre van olyan időm, amit nem a munkára kell, hogy fordítsak. Jó ebben a felállásban az, ha olyan munkát tudok kiszervezni, ami általában pont az a része a munkának, amit utálok. Amit érzésre amúgy is háromszor annyi munka megcsinálni, mint amennyit valójában, pontosan azért, mert nem szeretem csinálni. Nekem például az adminisztráció. Pontosan ez a kategória. És egyébként a kiszervezés ez a klasszikus megoldás arra, hogyha szeretnék egy könnyedebb, függetlenebb életet megteremteni magamnak, az pontosan ilyen megoldással lehet előidézni, hogy maga a munkavégzés megvan, de minden mást, ami nekem fölösleges, de kötelező dolog, arra megpróbálok valamilyen egyéb erőforrás szerezni, mint én magam. A hátránya ennek egyébként az, hogy egy bizonyos idő után megint el tudom érni a teljesítőképességem határait, mert hogyha kiszervezek mindent, amit nem szeretek csinálni, de amit szeretek, azt megtartom magamnak, azzal csak kitolom a határaimat, nem pedig megszüntetem a határokat, és növekedhetek, ameddig akarok. És éppen ebből fakadóan sarkosan fogalmazva, ugyanúgy nem egy korlátlanul skálázható dologról beszélünk. Másrészt azt mindenképpen tudatosítani kell magunkban ebben az esetben is, ugyanúgy, mint egy cégépítésnél, hogy bizonyos feladatok irányába függést alakítok ki mások felé. Például, hogyha én az adminisztrációt kiszervezem, a bérszámfejtést nem én csinálom, a könyvelést nem én csinálom, a számlázást nem én csinálom, bármit, ami adminisztráció alá besorolható, arra van egy vagy több ember a csapatban, akkor azt ők fogják tudni flottul és gyorsan és gördülékenyen kezelni. Én nem. És így van egy függés a csapaton belül, ami nem probléma, de tény, és ezzel tisztában kell legyünk. Lényegében egyébként ez a modell ugye a Tim Ferriss-é, ő ebben annyiban csinált egy picikével többet, hogy gyakorlatilag mindenhova szervezett maga helyett valakit. És a nap végén, ha kijön a matek, hogy ebből ő profitot termel, akkor jó a modell. És hát neki jó ez a modell. Az, hogy melyik a legjobb a háromból, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés egyébként, mert mindhárom jó. Mindhárom a legjobb. Lényegében tőled függ az a dolog, hogy melyik az, ami neked leginkább az igényeidet szolgálja ki, és melyik az, ami leginkább úgy segít neked, amire igényed van. Lehet, hogy te szeretnél céget építeni, te szeretsz ügyvezető igazgató lenni, vagy vezérigazgató akarsz lenni, akkor nem az a lényeg, hogy kiszervezd a munkát, és a lehető legkevesebb munkával szerezd meg azt, amit freelancerként meg tudsz keresni. De lehet, hogy pont olyan személyiség vagy, aki nem akar cégvezetőként megjelenni sehol, hanem azt a munkát, amiben ő jó, azt el akarja végezni, és azt jól akarja elvégezni, akkor viszont optimalizáld azokat a folyamatokat, amiket nem szeretsz például csinálni. És akkor a lehető legtöbb időt tudod arra fordítani, amivel szeretsz foglalkozni, és nem kell másra. A lényeg, ami alapján fontos eldöntened, hogy vállalkozóként mit akarsz te csinálni, mit nem akarsz te csinálni, illetve egy kicsit megtekerve, mi az, amit neked kell, és mi az, amit semmiképp se neked kell csinálni, a következő. A legnagyobb kihívás minden vállalkozó számára, hogy át tudjon állni egy új értékrendre. Alapvetően értéket mindig annak szoktunk számolni, ami kézzel fogható, és most ebbe a gondolatba számítsuk bele az olyan dolgokat is, mint például tréningek, vagy coaching, vagy oktatás, vagy bármi hasonló. Tehát legyen ez is most kézzel fogható. Ami nem szokott menni, hogy vállalkozóként a saját idődet pusztán az idődet árazd be. Nem azt, amit eladsz egy tréningre. Tisztán a te időd mennyit ér. Ezt meg kell tudnunk válaszolni. És ez egy piszok nehéz kérdés, mert ezt az értéket nekem úgy kell ugye mellé raknom, hogy az az érték nem folyik be, hanem ennyit ér az én időm. Az első lehetőség, hogy ezt én nem árazom be. Ugyanis, hogyha nem rendelek értéket a saját időmhöz, akkor nehéz látni, hogy miért éri meg nekem mondjuk például felvenni pusztán csak egy asszisztenst is, a legklasszikusabb pozíció a feladat kikönnyítésre egy asszisztens. Tehát ha nem árazom be, akkor értékelnem kell ugyanúgy három dolgot. Milyen munkát fog elvégezni az asszisztensem? Erre készítek mondjuk egy tételes listát, és megvan. Pontosan. Mennyibe fog ez nekem kerülni? Havidíjban, vagy órabérben, igazából mindegy, ez is tök pontosan meg lesz. Mennyit fogok vele én keresni, hogyha az asszisztens csinálja meg azokat a feladatokat, amiket eddig én csináltam meg, és olyan nem árasztam be az időmet, ezért a válasz erre a kérdésre az, hogy semmit. Ez pedig mindenképpen egy ellenérv arra, hogy úgy vegyek föl munkatársat vagy kollégát, hogy nem ügyféllel foglalkozik, és nem ügyfélprojekteken dolgozik, hanem bármi más egyében. Ha nem árazom be az időmet, akkor ilyen kollégát én nem akarok majd fölvenni, hanem minden olyan munkára, ami konkrétan bevételt termel, veszek föl kollégát, és mi marad nekem? Az egyetlen dolog, amit utálok csinálni, az adminisztráció. Mert az én időm ingyen van, akkor azokat a dolgokat, amik csak viszik a pénzt, vagy vinnék a pénzt, azt megcsinálom én, mert az én időm ingyen van. Ha viszont azt mondom, hogy már a végletekig ki vagyok feszítve, és nem látom, hogyan tudnék több mindennel foglalkozni, és jelenleg még a fekete piaci klónozás sem tartott, hogy opció legyen számomra az, hogy kettő legyen belőlem, akkor elgondolkodom azon, hogy mennyit is érne meg nekem, ha lenne segítségem. És maradjunk az előző példánál, amint a saját időmért meg tudok határozni egy olyan értéket, amit azonnal, mint bevételt tudok elkönyvelni saját magam számára, ha nem nekem kell megcsinálni, akkor a következő három értékelési pont következőképpen fog egy picit változni. Ugye milyen munkát fog ő elvégezni, ez nem változik, ugyanúgy ott a lista. Mennyibe fog nekem kerülni, ez szintén nem változik, mert ugyanúgy pontosan van dokumentálva. Viszont, hogy mennyit fogok keresni vele, ott már van változás, mert ugye eddig az volt, hogy semmit. Most viszont azt mondom, hogy az elvégzett munkára általam fordítandó időt felszorzom az időm értékével, és ez már egy konkrét bevétel nekem az, hogyha nekem nem kéne ezt elvégeznem. Ha pedig a mennyit fogok keresni vele rész, a saját időmért cserébe nagyobb lesz, mint amennyibe kerül nekem mondjuk egy asszisztens, akkor már megéri a dolog. Tehát teljesen másképp kell értékelnem az egészet, és akkor működik. Ez azért éri meg nekem, mert akkor annyi időt nyer nekem ez a befektetés, amennyi idő alatt én többet tudok mondjuk termelni, mint amennyibe kerül nekem az, hogy meg tudjam azt termelni. Ez a folyamat egyébként ugye ismételhető többféle területen is, tehát ezt nem csak ezzel az egy munkakörtípussal lehet megcsinálni, csak szerintem ez a legklasszikusabb példa rá. És nekem is van olyan terület a mindennapi életemben, amit örömmel szervezek, és van, amit kicsit félve, de muszáj, mert nem én akarok egy bizonyos pont után a leggyengébb láncem lenni a cégben, mert például nem vagyok elérhető valakinek, aki felé vállaltam, hogy az leszek. Ezért jó példa szerintem az én esetemben az, hogy mi nem tartunk fönt account managementet, hanem szeretünk az ügyfelekkel mi direktbe kontaktálni, és ezekre a kérdésekre, feladatokra azonnal élőbe reagálni. De ez az én saját nézőpontom, mert én szeretem alapvetően megosztani a tudásomat, a gondolataimat, az ötleteimet, és nekem ezért kifejezetten fontos, hogy én legyek az egyik olyan, aki kapcsolatban van a partnereinkkel. Többször tudom kiélni ezt az igényemet. Másnak lehet, hogy az lesz a fontos, ami pont a másik vége ennek az egésznek, és ez az a pont, ahol nézd te is magadba, és értékeld helyén a saját igényeidet. Az alapján dönts a növekedésről, vagy a nem növekedésről, és az alapján válasz olyan területet, amit megtartasz magadnak, amiben nem akarsz változtatni. És amiben meg szeretnél változtatni, mert neked nincs igényed rá, hogy azt elvégezd, viszont el kell, akkor arra legyen egy megoldás, hogy akkor hogyan és ki fogja elvégezni. De ami a legfontosabb, és az egész mostani epizódot szeretném erre kihegyezni, hogy gondolkozz el azon, hogy mennyit ér a saját időd. Ez az, ami mindennek az alapja lesz, nem csak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hanem később bármilyen üzleti döntéssel kapcsolatban. Ha tudom, hogy az én saját időm számomra mennyit ér, nem kézbe kapott KP-ban, hanem holisztikusan az értéke mennyi az én időmnek, akkor sokkal magabiztosabban tudok igent, és sokkal magabiztosabban tudok nemet mondani dolgokra, mert tudom, hogy megvalósítható, vagy nem megvalósítható. Ha megvalósítható, akkor úgy, hogy annak én is örülök, vagy úgy, hogy annak igazándiból nem örülök. Ha ez megvan, akkor a nehezén már túl is vagy a dolognak, mert szerintem ezt a döntést, vagy ezt az árazást a legnehezebb egyébként meghozni. Viszont megéri. Mára ennyi volt, a következő adásig pedig a legjobbakat.
Köszönjük!
Várj még, várj!
Köszönjük, hogy ma is velünk töltötted a kávészüneted.
Még eszembe jutott valami.
Várunk a következő adásban is. Ha még nem tetted, iratkozz fel, le ne maradj!
Jó, akkor mindegy.
Ha kérdésed van, írj nekünk bátran.
Majd legközelebb.
Addig is minden jót kívánunk.